Ez meglepő számomra, de mégis köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy elmondhatok valamit. Nagyon örültem a tanúságtételeknek, és különösen az éneklésnek. Én szeretem a jó éneklést, és eleget hallhatok belőle, amikor idejövök. Általában gyógyulási összetételeim vannak, aztán vissza kell vonulnom, és egyedül kell lennem, és később meghallgatom a kazettákat. Amikor az irodában dolgozom, leülök, és meghallgatom a kazettákat, és mindent tudok azután, ami elhangzott. Örülök, hogy itt látom a testvéreket, és különösen az evangéliumnak ezt a régi barátját. Ő már sok évvel ezelőtt imádkozott a betegekért, évekkel azelőtt, hogy én egyáltalán tudtam volna a betegekért való imádkozásról. És valaki más is. Ők személyes barátok, és sokakat láttam, akik tegnap itt voltak Jeffersonville-ből. És találkoztam Jung Brown testvérrel, és azt mondta, az én nevem Jung, vagyis fiatal, és azt mondja, jól áll neked, mert fiatalnak látszol, és alig változtál azóta, mióta először láttalak Shreveportban. Isten olyan jó hozzánk. Amikor ezek az énekek olyan mélységesen énekelve lettek, ott volt benne a valóság, és ez jelent valamit. Valósággal magatokba tudjátok szívni. Nem tudtam magamat visszatartani. Hangosan felsírtam, amikor hallottam ezeket az énekeket. Az egyik a 23. Zsoltár volt. Le voltam nyűgözve, egyszerűen mélyen megérintett. Érezni lehetett belülről, hogy van valami benne, ami lendületbe hoz, és tudjátok, hogy Isten országa benne van azokban, akik énekelnek, és amiről beszélünk és prédikálunk, a dolgok hamarosan megtörténnek. Lehet, hogy néhányan még elalszanak azelőtt, de ez nem változtat semmit a feltámadáson. Mert ők előbb fognak feltámadni, mint mi, mert a trombita megszólal, és azok, akik meghaltak a Krisztusban, először feltámadnak, aztán mi. Tudjátok, hogy a feltámadás ilyen lesz, mi találkozunk egymással, még mielőtt találkoznánk ő vele. Majd csak azután leszünk közösen ő elébe elragadtatva, hogy találkozzunk vele. Nézzétek, ő Isten, és az imádat tanúsítást akarja. Az ő természetéhez tartozik, hogy átvegye az imádatot, mert ő Isten. És ha az egyik itt lenne, a másik pedig ott lenne, akkor valami nem lenne tökéletes abból, ami egyszerre kellene megtörténjen. Nem. Egymással találkozunk, üdvözöljük, vagy köszöntjük egymást, és azután elragadtatunk ő elébe, és azután az ő jelenlétében fogjuk énekelni a Sion énekeit. Ahogyan Jack testvér már néhányszor elmondta, az angyalok lehajtják majd a fejüket, és nem fogják tudni, miről énekelünk, mert ők soha nem voltak elveszve. Akkor majd megkoronázzuk őt, mint a királyok királyát és az urak urát. Voltak éppen, nem tudom, mit mondjak, mert nem prédikálni jöttem ide. Úgy értem, most a tanúságtétel ideje van, ezért csak egy tanúságtételt fogok mondani, vagy adni. Szóval, ha az Úr akaratában lesz, akkor ma este prédikálni fogok, és utána néztem, talán majd ma este elhozom az üzenetemet. Ez egy hálaadó ünnepi üzenet lesz. És aztán talán a hét hátralévő részében imádkozni fogunk a betegekért, és utána egy kis hálaadó ünnep. Visszaemlékszem arra a nagy összevetelre, ami itt lett megtartva először, és aztán 3 évvel ezelőtt is, amikor az Úr akkor megajándékozott a kinyilatkoztatással bennünket, és olyan hatalmas dolgok történtek azon az összevetelen. Bízom abban, hogy az Úr továbbja is azt fogja tenni, amit eddig is tett. Lelkeket ment meg, amíg az utolsó is, aki a könyvbe be lett írva, hozzá legyen csattolva, és akkor elvisz minket, hogy ő vele legyünk. Bár mindenki meg lenne mentve, és megtelne Szent Szellemmel. Most pedig, mielőtt felolvasnánk a Szentírást, hadd hagyjuk le fejünket imára. Uram Jézusom, mi hálás emberek vagyunk, és mégis korlátozottak vagyunk abban, hogy nem tudjuk magunkat úgy kifejezni. Ha szívünk ki tudná fejezni azt, amit érzünk, nem tudjuk, hogyan viselkednénk. Nem lenne elég hely, hogy befogadjuk azokat az áldásokat, amelyeket Isten ránk tudna árasztani. Hálások vagyunk ezért, és fejünket lehajtva hódolattal imádkozunk. Fogadd el hálaadásunkat. Sok minden van, amiért hálásak vagyunk, és nem tudnánk mindent fellastromolni. Egyszerűen csak azt mondjuk, hála legyen neked, ó Istenem, és különösen hálásak vagyunk, Istenem, nagy ajándéki, a nagy ajándékért az emberiségnek, hogy ideadta az ő fiát, és megajándékozott bennünket a megváltással. Ezért annyira hálásak vagyunk, és elfogadjuk. Uram, emlékszem, hogy kisfiú korom óta ezért éltem, és tudom, hogy talán már nem sokáig fog tartani, amíg meglátom és örülni fogok annak, amiért éltem. És hozzám hasonlóan sokan várják ugyanúgy, hogy eljön ez az idő. Az, amiért éltünk, amit ezen az úton az első helyre tettünk, azt látni fogjuk majd, és örülni fogunk, mert örök életet kaptunk. A szívünkben érezzük, hogy közel van, nagyon közel van az a nap. Áldj meg minket most, légy továbbra is közöttünk áldásaiddal, és miközben olvassuk a Te ígédnek egy részét, imádkozunk, hogy a nagy szent szellem vegye át az ígét, és áldja meg a bizonyságtételt az üdvösségére. A Jézus nevében imádkozunk, és kérjük, amen. Egy bibliai szakaszra gondoltam, mármint a második Korintusi levél 9. fejezetének 14. és 15. verse. Ennél fogva az értetek való imádkozásaikban kifejezésre fogják juttatni vágyakozásukat irántatok Isten kegyelme miatt, amely bensőségesen megvan bennetek. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlanul gazdag ajándékáért. Pál apostol Isten kegyelméről beszél, amely megvan bennetek, a Szent Szellem kimondhatatlanul gazdag ajándékáról, amely bennetek van. Ő hálát adott Istennek azért, amit a Szent Szellem megtett ezekben az emberekben, és Isten kimondhatatlanul gazdag és tiszta ajándékáért. Nos, nekem nincs semmi különleges, amit előterjeszthetnék. Ezért úgy gondoltam, talán csak egy tanúságtételt adok az elmúlt néhány napokban Krisztussal szerzett tapasztalataimról. Ez egyszerűen csodálatos volt. Már egész életemben így volt, de talán van itt valaki, aki nem így ismeri. És vannak itt emberek a Jeffersonville-i kápolnából, és ott három nemzetből jönnek össze, Mexikóból, Kanadából és az Egyesült Államokból. De most nemrég 28 nemzet gyűlt ott össze az összejövetelek alatt. Ezt Isten dicsőségére szeretném mondani. Én ugyan utaztam, de Isten meghallgatta és válaszolt az imádságokra. Közismert az, hogy mi vissza vagyunk utasítva másoktól, elutasítottak, de a kápolna egy úgymond székházzá lett, egy igazi gyülekezetté vált. Én sehol sem láttam, hogy az Úr valami hasonló tett volna. Egyszerűen hálából, alázattal jönnek össze az emberek. Ezért hálásak vagyunk, különösen azért, hogy onnan kifolyólag hordozhatjuk az ígét, hogy terjeszthetjük az ígét. Örülünk a kegyelemnek, és ezt szeretnénk továbbadni másoknak is. Egész életemben nyugatra akartam menni. Ti, akik a kazettákat hallgatjátok, tudjátok. Amint tudjátok, hogy a kazetták mindenhova eljutnak, és ezen keresztül Isten elterjeszt az üzenetet a pogány országokban, ahol lefordítják, például Németországban, ahol a kazettákat lefordítják, és százaknak is százaknak adják ki. Nekik van egy fülhallgatójuk, aztán lefordítják, és mindenfelé elterjesztik, szétküldik azután. Százak meg vannak mentve, és meggyógyulnak a kazetták által, amelyeket szétküldenek. Lefordítják angolból, és aztán szétküldik. A tőlük érkező leveleken keresztül tudomást szerzünk róla. Ez azért mondom, hogy ez egy személyes bizonságtétel lesz, mégpedig Isten dicsőségére, hogy aztán a következő estéken jobban megértsétek a dolgokat. Tegnap este azt mondtam, hogy a világ szétesőben van, politikailag, társadalmilag, gazdaságilag, és így tovább. Igen, bizonyára több pénzetek van, de ez egy olyan adóság, amelynek kifizetéséhez most már 40 évnyi adóra lenne szükségünk, hogy kifizessük. És hogyan fogjuk visszaszerezni? Ez egy csapta, ami fel lett állítva, hogy ezt a nemzetet belehajszolják ebbe a csaptába. Kinek a kezében a világ vagyona? Kinek a birtokában van? Természetesen Rómának. És mi fog történni? Amikor csődbe megyünk, ki fog közbelépni? Nézzétek, vagy meg kell változtatnunk a valutánkat akkor, vagy eladjuk önmagunkat. És a dolog olyan tökéletesen elő lett készítve, ahogyan azt a Szentírás előrejelzi. Ha az Úr akarja, és a sátrat fel lehet verni, szeretnék egy világ körüli utazást megtenni, és aztán, ha lehet, szeretnék arra szánni, hogy prédikáljam ezeket a dolgokat, amelyeket elő kell terjeszteni. Amikor látom, hogy közeledik az óra, megrémülök. Nem, mintha félnék, nem. A szívemben a dicsőség örömharangjai szólnak, mert tudom, hogy Jézus Krisztus eljövetele nagyon közel van, de azt is tudom, hogy nagyon sok lélek nem áll készen arra, hogy szembenézzen először az eljövetellel, és ezért szomorú vagyok. Hányan hallották a mókusok történetét, amikor létezésben lettek szólítva? Valami hasonló történt a közelmúltban. Hiszen hallottátok a történetet, amikor lejöttem úgy a hegyről, és az Úr megmutatta nekem, ahogy a sziklafalra fel volt írva, hogy mi történik most. Sok mindent láttam, előre figyelmeztettelek benneteket, és így tovább. Nem tudok változtatni rajta, egyszerűen megadatott nekem. Isten mindenkit elrendelt egy szolgálatra, vagy egy feladatra az ő testében. Látjátok, minden, ami történik, egy szellem van mögötte, és ez a gyülekezet egy céllal van itt. Ebben a gyülekezet mögött van egy szellem. Minden otthon mögött, minden mögött, ami történik, van egy szellem, amely irányítja az indítékot vagy a szándékot. Mi nem azért vagyunk itt, hogy egy emberi rendszert felmagasztaljunk, akkor a mi indítékunk rossz lenne. De ha Isten országáért vagyunk itt, akkor az indítékunk és a célunk is helyes. Már most elgondolkodtam a szolgálatról, és annak első, második, harmadik szakaszáról, vagy fázisáról. És amint tudjátok, az első fázis Shreveportban történt. És azt mondtam nektek, hogy megfoghattam a beteg kezét, és a kezem láthatóan megjelent annak a betegnek a betegsége, ő maga is láthatta a páciens. Akkor azt mondtam nektek, eljön majd az idő, amikor a szívek gondolatai feltárulnak előttem. Amikor ez lett intézve hozzám, akkor még nem tudtam, hogy megvan írva, mert élő az Isten ígéje, és a szív gondolatainak a bírája az angol Bibliában a felismerője a szív mozdulatainak és gondolatainak. Látjátok, nektek soha nem szabad elhagytok az ígét. Mindig az ígével kell maradnotok. Ne értelmezzetek semmit, hanem mondjátok azt, amit az íge mond. Ez az Isten ígéje, és ez Isten. Mert Isten és az ő ígéje egy is ugyanaz. Ahogy a tegnap este mondtam is, hogy minden korszakra meg lett határozva az ígének egy bizonyos része. És ez a korszakokban előkerül, és ezért fel fogjuk ismerni róla, hogy milyen korszakban élünk. És én jelenleg nem látok semmit, aminek meg kellene még történnie, mint Jézus Krisztus visszajövetelét és a gyülekezet elragadtatását, hogy a levegőben találkozzunk vele. Dolgoknak, amik most történnek, úgy kell megtörténniük, ahogy ő megígérte. Körülbelül 5 évvel ezelőtt történt, és tudjátok, hogy ezeknek a fázisoknak megvolt a maguk ideje. Isten látomásokat adott, és ti, aki a kazettákat hallgatjátok, ti is tudjátok ezt. Egyszerűen úgy történt, hogy ő olyan tökéletesen megmutatta nekem, magam előtt láttam felrajzolva, olyan tökéletesen, ahogyan csak szemléltetni lehet valamit. Aztán megjelent az Úr, elkészült a felvétel, és így tovább. Mint például március 17-én a magazinban megjelent, a heti magazinban, és a nagy fény, a felhő leírása. És itt ülnek olyan emberek, akik tudják, hogy én közvetlenül ott álltam, pontosan a felhő alatt. És a hét angyal ott állt láthatóan előttem. Ők nem tudták megmagyarázni. És ahogy akkor elmondták, hogy feltárták előttem a jelenések könyvének dolgait, a hét pecsétről is, és hogy nekem vissza kell mennem, hogy a hét pecsét felnyitását átvegyem, vagy továbbítsam, és akkor egy olyan rázkódás támadt, hogy a kődarabok szakadtak le, néhány darabok olyan nagysággal, mint egy vödör. És az újságok kérdezgették, hogy ki tudja, mi történt, hogy egy repülőgép törte át a hangfalat, de ők nem tudták, mi történt. 6 hónappal azelőtt be lett jelentve, és ha egy repülőgép áttöri a hangfalat, attól még nem fognak kődarabok kiszakadni, és ők nem tudják megérteni, hogy mi volt az. És ha megnézitek a felvételt, még az angyalok szárnyainak alakját is láthatjátok. Látjátok, mi tudjuk, hogy ezek a dolgok megfelelnek a valóságnak, és ha valaha is létezett egy olyan idő, amikor a gyülekezetnek teljesen őszintének kellett lennie, akkor ez most van. Valami történt velem önmagammal. Valami történt velem. 5 éven keresztül mindig azt kérdeztem magamtól, mi a baj velem, mi nem helyén való nálam, annyira összetörtem, de nem tudtam, hogy mi az. És ez az idő alatt, miközben annyira összetörtnek éreztem, összezúzottnak éreztem magam, és ide-oda jártam az országot, és az állam vizsgálatot folytatott ellenem, amint tudjátok, mindenütt az én nevemre lettek kiállítva a csekkek az összes összejöveteleken, és összeadták az összes csekkeket, és annak ellenére, hogy nem volt nálam semmi belőle, csak a kampányokat fizettem ki belőle, úgy volt, hogy még mindig 300 ezer dollár adóhátralékot kellett fizetném. És a nyomozók nem kapkodtak, időt hagytak maguknak, én pedig nem hagyhattam el az országot, és így tovább. Én pedig azt mondtam, a kampányokra használtam, mégis azt válaszolták nekem, a csekk a te nevedre lett kiállítva, te aláírtad, neked kell az adót kifizetni. Még akkor is, ha csak egy másodpercig a kezedbe tartottad és aláírtad, ez elég, hogy adót fizes. Ezt nem ismertem a mechanikáját a dolgoknak. Bélyegeznem kellett volna, hát, hogy aláírtam volna. Ha csak lepecsételtem volna, akkor nem nekem személyesen tulajdonították volna, de mivel aláírtam, nekem tulajdonították. Én nem tudtam róla. Végül is heti 100 dollárt kapok a gyülekezettől. Itt ülnek a pénztárosok, akik ezt tudják, és meg tudják erősíteni. Minden más a kampányok finanszírozására megy. És úgy éreztem magam, mintha összelettem volna morzsolva az elmúlt 5 évben. Elmentem Kanadába, és megtettem oda egy útat, vadászni akartam. És az Úr megsegített abban, hogy egy egész indián törzset tudtam Krisztus vezetni. Oda mentem, és most vissza kellene térnem oda, hogy megkereszteljek egy egész törzset az Úr Jézus Krisztus nevében. Azért, mert egy indián nő, aki egy szívroham miatt haldoklott, és a papja nem akart elmenni hozzá, és Isten oda vezetett engem, és csodát élt át, ezért történt mindez. Nos, meglátogattam a barátaimat Colorado-ban, és így tovább, ott még idegenvezetői engedélyem is van, úgy, hogy tájékoztatni tudom az embereket, akik nem ismerik ki magukat a vidéken. És hiszen tudjátok, mi történik. És ez akkor történt, amikor már leesett a hó, és így tovább, és hirtelen hallott a hírek bejelentését, hogy hóvihar közeledik, és akkor veszélyes a hegyekben tartózkodni. És 13 lábnyi hó hullhat néhány óra alatt, és akkor meg fogtok halni. És akkor azt mondtam a testvéreknek, figyeljetek, ez így nem fog menni. Körülbelül 100 ember volt ott. A dzsippek és a kis teherautók mind kimentek, és az emberek komolyan vették a figyelmeztetést. De mi ott maradtunk, és azt mondtam a testvéreknek, talán itt maradunk. Én meg azt mondtam, készüljetek fel mindenképpen, egy metodista prédikátor, és én elmentük élelmiszereket bevásárolni, körülbelül 30 mérföldet egy útra, és visszajöttünk. John és a többiek pedig meghallották a bejelentést, és azonnal elmentek onnan. Úgy volt, hogy Tucsonba megyek, és akkor felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, ha nem jövök vissza, szeretném, ha valaki más prédikálna helyettem. És hirtelen felhős lett, és így tovább. És amikor halljátok, ha egy ilyen figyelmeztetés ki van adva, akkor minél hamarabb vissza kell térnetek a helyetekre, legyen az szekér vagy sátor, bármi is, azt különösen hamarosan nem fogjátok látni a kezeteket a szemetek előtt. És néhány nappal azelőtt Tucsonban lőttem a puskámmal, és egy kicsit túlságosan jobbra állt még, mert lelőttem egy nagy jávor szarvast, és sajnáltam, hogy nem találtam el jól, ezért megigazítottam a puskámat. És észrevettem, hogy elkezdett esni az eső, aztán fagyos esőre váltott, és hirtelen, mintha minden ezüst záporozott volna. És siettünk a tábor felé. És arra gondoltam, hogy persze, hogy ebben a viharban nem lehet vadat látni, nem lehet vadászni sem, nem lehet lőni. És akkor már körülbelül 4 mérföldnyire voltam attól a helytől, ahol kellett volna lennem tulajdonképpen. Lefele jöttem a hegyről, át a gerincen, amin át kellett kelnem, hogy a másik oldalon visszaérjek, és valahogy olyan nyugtalan voltam belülről. Sírtam, bevallottam, és azt mondtam, Uram, mit tettem? Valami szörnyűséget tettem, megbántottam valakit, akkor helyre akarom hozni. Miért érzem magam ennyire elítélve? Ha nem tudod, fel kell nekem, tárt fel nekem, Uram. Mit tettem? Bizonyára azt hirdettem, és tettem, amit tudtam, és tisztán, és jól éltem. A te ígéd szerint, mit tettem, Uram? És nem hagyott el. Évről évre velem volt ez az érzés. Aztán elkezdtem lefele menni, és az előző nap volt az esküvünk napja. Akkor volt éppen a 20. házassági évfordulónk, és én egyszer sem voltam otthon az esküvünk napján. És mindig elmentem egy olyan területre, ahol ott volt néhány rengő nyárfa. És amikor összeházasodtunk, nem mentem nászútra, hanem elvittem a feleségemet egy vadászatra magammal. Úgy történt azután, hogy magammal vittem az erdőn át, néha átsegítettem a fatörzseken, meg ilyesmi. És akkor csináltam egy fényképet, és ezt magammal viszem, és mindig arra gondolok, hogy milyen szép volt akkor. Akkor még fekete volt, most már megőszült. És gondolkodnom kellett rajta, és elkezdett nagyon erősen havazni. Nagyon erősen, nagyon nehezen. És nem tudom, hogy Tom Simpson itt van-e ma este. Ő úton volt Kanadából, és hallotta a rádióban, hogy senki ne menjen arra fele, mert szörnyű hófihar közeledik a környék felett. Én pedig éppen le akartam menni a hegyről, amikor hirtelen olyan tisztán, ahogy az én hangomat hallani lehet, egy hang azt mondja, állj meg, fordulj meg, és térj vissza. Ezt a hitetleneknek még nem is lehet elmondani, csak a hívőknek, mert a hitetlenek soha nem fogják megérteni. Szellemi megértés kell ahhoz, hogy megértsétek a szellemi dolgokat. Az íge szellemi jellegű, és szellemileg kell megérteni. És megálltam, és arra gondoltam. Fél mérföld odafent, és a hó olyan hatalmas módon hullik le, Nem tudom, David Wood csinált nekem egy szendvicset, gondolom, hogy visszafizessen nekem valamivel. Mert egy nap szendvicset készítettem az apjának, és nem volt más hozzávalom, csak hagyma, méz és kenyerem hozzá az összetételre. És mindezt összeraktam neki, el tudjátok képzelni, milyen íze volt az egésznek. És most ő csinált nekem egy szendvicset, és tényleg nem tudtam, mi minden volt benne. És amikor elkezdtem folytatni az útomat, egyszerűen nem tudtam tovább menni. Azt gondoltam, vissza kell térnem. És megint azt hallottam, menj vissza onnan, ahonnan jöttél. És azt gondoltam, mit fogok most csinálni. Féltem, hogy hogyan tudnék, vagy hogyan lehet itt visszamenni. A vihar olyan szörnyű volt, hogy egyáltalán nem tudtam visszamenni. És néha Isten olyan dolgokat tesz, hogy az szinte életveszélyesnek tűnik. Például, amikor Mózes elment egy bottal, hogy kivezesse az ő népet Egyiptomból. Isten néha a lehetetlen kéri tőlünk. De nézzétek, az embereknek fel kell ismernie, hogy nem ő teszi, hanem Isten. És megpróbáltam megint visszatérni, és akkor le kellett ülnöm. És letettem a puskámat, és a medvére gondoltam, amit biztosan le akartam lőni. És arra gondoltam, igen, mit keresek én itt most? Leültem, tudjátok, Isten csodálatos módon tevékenykedik, hogy megtegye az ő csodáit. Nem lehet felfogni az elmével, még messziről sem lehet felfogni. Leültem, és elgondolkodtam Istenről. És azt gondoltam, most mégis tovább kell mennem, mert egyre rosszabb és rosszabb lett a helyzet az idővel. Alig láttam már a kezemet magam előtt. Most ezt nem muszáj elhinnetek, de ez az igazság. Egy hang azt mondta, én vagyok Isten az Úr. Én teremtettem az eget és a földet. A természet engedelmeskedik nekem. Én pedig ott ültem, miután levetettem a sapkámat, általában látom a fényt, amikor az Úr beszél hozzám. Most is körülnéztem, de nem láttam a fényt, semmit nem láttam. Azt mondtam, ó Istenem, hol vagy te, én teremtő? És körülnéztem mindenütt, és ismét vártam néhány percig. És ő azt mondta, én vagyok Isten az Úr, aki megparancsolta neked, hogy szólaltasd létezésbe a mókusokat. A Biblia nyitva van előttem, ez az Isten igazsága, ha nem, akkor engedje meg, hogy holtan essek össze. Ő még mindig olyan az a teremtő, aki mindig is volt. Ő képes volt arra, hogy Ábrahámnak gondoskodjon a kosról. Ő ma is Jehova Jíre. Az Úr képes előkészíteni. Honnan szerezte Ábrahám a kost? Három napra a civilizációtól távol, de szüksége volt a kosra, és a kos ott volt akkor. A szarvai beleakadtak a sűrű bozótba. Látjátok, Isten így alakította, Isten még mindig Jehova Jíre. Az Úr előkészíti magának az áldozatot. Amit megígért, azt képes beteljesíteni. Látjátok, Márk 11.23, amennyiben ennek a hegynek azt mondjátok, én soha nem tudtam ezt megérteni, de ismeritek a történetet róla, és azt mondta, én vagyok az, aki ezeket a mókusokat teremtettem, és én odafigyeltem és hallgattam, hogy még többet is fog-e mondani, és azt gondoltam, mi van itt, és mi történik körülöttem. Tudjátok, amikor egy ilyen helyzetben vagytok, akkor olyan idegesek lesztek, meg kellett harapnom az ujjam, amint tudjátok, a szellemi emberek csak egy lépésre vannak attól, hogy megőrüljenek. Először lassú és nehézkés vagy itt lent, aztán amikor egy kicsit szellemibbé válsz, olyan leszel, mint egy tompa fejsze, és aztán olyan leszel, mint egy élesített borotva pengel. De ha az ember megpróbálná saját magát ilyen magasra emelni, akkor határozottan rossz oldalra kerülne. Látjátok úgy van, hogy senki sem juthat fel oda, ha csak Isten keze nem nyúl le, és fel nem emel benneteket. Látjátok, Isten prófétái mindig is idegesek voltak, és magát Jézus is őrült vagy zavarodottnak nevezték. Azt mondták neki, tudjuk, hogy őrült vagy, és ördög van benned. Ilyeneket mondtak neki. És a prófétákat az idők során mindvégig ilyeneknek tartották, és így jellemezték. Ti nem mehet vettek magatoktól oda fel. Isten keze az, amely a dicsőségből érkezik, és kinyújtja a kezét. Fel kell, hogy ragadjon titeket, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és a rossz közötti ponton. És akkor belépsz erre a földre. Nos, és ismét megszólalt a hang. Azt mondja, én vagyok az, aki a hajón álltam, és megparancsoltam a szélnek és a hullámoknak. Kelj fel, és parancsolj a viharnak, az hallgatni fog rád, az szerint, amit mondasz. Ez volt a szolgálat harmadik szakasza, és ez óriási volt. Még nem tudtam pontosan, hogyan fog folytatódni, és azt gondoltam, de hiszen pontosan azt tette ő akkor is, és itt van újra, az ő szelleme nyugszik rajtam. De annyi emberi utánzás volt már, hogy nem is merek erre gondolni. Hiszen tudjátok, hogy mindig egy vegyes népség van úton útfélen. És ahogy volt a Mózes idejében, a Jézus idejében, mindig is így volt. Valahányszor a Szent Szellem megpróbál tenni valamit, előkerül egy keveredés, és megmutatkozik, de aztán eljön az Úr, és kinyilatkodja az igazit Isten népe között. Nos, én akkor ott álltam, felálltam, és azt mondtam, Uram, én Istenem, menj és föld teremtője. Én hiszem, hogy te szóltál. Egyszer sem mondtál, vagy mutattál volna nekem valami olyat, ami nem történt volna meg, és nem teljesít volna be. Ezért szólni fogok most a viharhoz. És azt mondtam, vihar, menj vissza oda, ahonnan jöttél, és hadd történj meg, hogy a nap felragyogjon, és négy napon át sugározzon. És Isten az Úr, a legfőbb bíró, aki engem is megítél, néhány pillanat múlva a felhők felszakadtak, és a nap áttört, és csodálatosan kisütött. Láthattam, hogy a felhők szétszakadtak, és a nap hatalmasan kisütött, közvetlenül azután, hogy ezt kimondtam. De hiszen ismeritek a történetet Németországból, amikor ott voltam a nagy sátoros összejövetelen, és ott voltak spiritiszták, varázslók, szám szerint 15-en Argonbrágy testvér is ott volt. És hirtelen vihar támadt, a sátor fel lett emelve, Lauster testvér, sokan ismerik őt, ő volt ott a tolmácsom, és azt mondtam neki, le ne fordítsd ezt most, és azt mondtam, Uram, én Istenem, te adtál nekem egy látomást, hogy Németországba menjek. Most itt vagyok, hadd derüljön ki most, hogy te vagy az Isten. Megparancsolom, hogy a vihar csendesedjen el. És abban a pillanatban a vihar még mindig tombolt, 30 000 ember ült a sátorban, és mégis hirtelen lecsillapodott, és teljesen elcsendesedett, és kevesebb, mint 5 perc alatt kisütött a nap. Ti, akik ott voltatok azon a területen, 4 napon, 4 napig egy felhőt sem lehetett látni az égen. Nyoma sem volt. Később, amikor visszajöttünk a hegyekből, és bementünk az első benzinkútra, megkérdeztem a férfit, hogy mi van az időjárással, és elmondta a történetet, és azt mondta, figyelj, érthetetlen vihar volt, de hirtelen kisütött a nap, és minden elcsendesedett. Aztán oda mentem a következő emberhez, és ő azt mondta, jó reggelt, azt mondtam, jó reggelt. Igen, és azt mondta, ó, a régi nap újra előbújt, teljes erejével, és felégeti az egész országot, nem csak itt, hanem az egész Egyesült Államokban. Én pedig azt mondtam, hát nincsen-e itt az ideje, hogy a viharok eljöjjenek, tudod, mit mondja? Bejelentették, hogy jön a vihar, és a vihar hatalmasan el is kezdődött, és hirtelen nem volt semmi belőle. A viharnak nyoma sem volt. Látjátok, ő még mindig Isten, ahogyan mindig is Isten volt. Hogyan mondhatna egy ember ilyen dolgokat, ha csak Isten nem parancsolja meg neki, hogy kimondja? Nem csak a benyomás alapján, hanem akkor tudjátok, hogy mit mondtok. De várjatok csak, sok ember ez a helyzet az Isten ajándékaival. Miért nem vártok addig, amíg be nem bizonyosodtok róla, hogy Isten az, amíg nem halljátok a hangot, és amíg nem tudjátok, akkor mondjátok, hogy így szól az Úr. Ellenkező esetekben ez a ti benyomásotok, és nem az, hogy így szól az Úr, hanem az, amit valaki kiagyalt. Néha az emberek azt mondják, mondd ezt helyettem, tedd ezt helyettem. Igen, hogyan is tehetnétek ilyesmit, ha őszinték vagytok Istennel? Nem tudtok addig megszólalni, amíg ő nem szólt. Hogyan mondhatnám azt, hogy így szól Jack Moore, amikor Jack Moore egyáltalán nem mondott nekem semmit? Először Istennek kell beszélni, azután beszélhetünk mi is, és elmondhatjuk, hogy ő beszélt, és nem másként. Különben egyáltalán nem is az így szól az Úr. Már most úgy van, hogy nem mindenkinek lehet ez meg. Nem így volt, és nem is így lesz. Látjátok, Isten egyénre teremt kapcsolatot és megállapodást az emberrel, már a Mózes idejében és a Józsi idejében, és már mindig is ez volt, vagy így tette, soha nem rendszer által, hanem egy adott személy által. Már két embernek is két különböző gondolatai vannak, de amint látjátok, nem mindenki lehetett Mózes. Ők nem értették, nekik követniük kellett. Látjátok, és amikor egy ember fel van kenve Szent Szellemmel, akkor nem az ember követitek, hanem a Szent Szellem felkenetését követitek, mert Isten az, aki cselekszik. Jézus Krisztus a Szent Szellem formájában működik az emberek között. Látjátok, és én megpróbáltam visszatérni oda. Annyira kellett sírnom. Abban a pillanatban nem tudtam menni. És a testvérek, akik ott voltak akkor, itt van a közülük valaki. Tudom, hogy Fred Szottmálinton, ő is ott volt akkor. Ki volt még ott? Itt van-e Banks Woods, vagy valaki más, még Billy Paulon kívül, aki ott volt velünk? Igen, a többiek, akik éppen most mentek el. Taylor testvér, körülbelül 4-5 voltak ott. Aztán Martins testvér, ő már visszatért. Emlékeztek, ti emlékeztek erre a történetre. Nos, ti is ott voltatok. Köszönöm. És én ott álltam, és azt gondoltam, menj csak egészen nyugodtan le a hegyről. És fogadalmat tettem Istennek, és a teljes evangélium üzletemberekkel mentem. És megígértem az Úrnak, hogy nem lövök vadat mások helyett. És Jack Palmer testvér, azt hiszem, ő is itt van ma este, aki Georgiából jött, és ő is ott állt. Előző este azt mondja, lőj nekem egy szarvast. Én pedig megdöbbentem, és azt mondtam, nem tehetem meg. Amint tudjátok, jó tudok lőni, Isten a segítségemre van ebben. 19 szarvast ejtettem el abban az évben, és de többé már nem tehetem meg. És megígértem Istennek, hogy nem teszem meg újra. És akkor egy hang azt mondja, miért nem jársz velem? Azt mondtam, Uram, én Istenem, te vagy az, aki hozzám beszél. Én tudom, hogy csak a te kezed az, amely szétválasztotta ezeket a felhőket. Csak te lehetsz az, aki felragyogtatta a napot. Csak te vagy az, aki ezt mindezt megtette. Nem tartok nagy katedrálisokat nem szem előtt. Semmi másra nem vágyom, csak arra, hogy a te útodon járja. És én ott álltam, és a feleségemre gondoltam. Mert akkoriban csak egyetlen egy nászútat tettünk, és ez egy vadászati utazás volt, vagy kirándulás. És itt voltam most újra ezekkel a testvérekkel. És ő volt, Tucsonban volt, és észrevette ezeket a dolgokat. Nos, ez most furcsán fog hangzani, de mindjárt a végére fogok érni. Oda mentem, és elgondolkodtam rajta, és arra gondoltam, miért nem szólt a feleségem soha semmit arról, hogy állandóan távol vagyok, és ma reggel el akarom mondani nektek, hogy mi történt. Minden embernek így kellene gondolkodnia, mert úgy értem, a feleségem a legjobb a világon. Nektek is így kellene gondolkodnak a feleségetekkel szemben. Otthon maradt ki most a ruháimat, mindent előkészít nekem, én visszajövök az utazgatásokból, és így tovább. Én pedig csak annyit tudok mondani, figyelj, eszedbe jut egyáltalán, hogy én a férjed vagyok, te pedig a feleség, és így tovább. És mindig el kell mennem, hogy ne legyek ellepve a látogatóktól, és folyton beszélgetnem kelljen velük. És ezt a terhet szinte egyedül kell cipelnem. És amikor otthon vagyok, csak egy dolgot tudok. Megint elmerülök Isten szavaiban, Istenre gondolok. És akkor jött egy gondolatom. Talán csak úgy jóvá hagyja a távozásodat, hogy távol legyenek tartva az emberek ott. És otthon nagyobb nyugalma van, mert nem vagyok ott, és nem jönnek az emberek. És amikor erre gondoltam, hirtelen ránéztem a szakállamra. Egy hétig hagytam nőni, és már több mint félig ősz volt. És arra gondoltam, Bill, tudod, hogy hamarosan hova fogsz menni, hamarosan eljön a te időd. Kezdesz megöregedni, és már elmúltál 50. És megint ott sétáltam a puskámmal a vállamon, és hirtelen történt valami. Egész hirtelen úgy tűnt, mintha egy fiú lettem volna. Nem tudom, láttam valamit, egy átalakulást, és láttam, hogy a feleségem is ott állt előttem. Láttam mindkettőnket, és annak láttam őt, amilyen volt, amikor feleségül vettem őt és magamat, és újra letettem a fegyveremet. Ránéztem, kinyújtottam a karját, rám nézett, lehajtottam a fejem, és hálát akartam adni. És újra ott voltak azok a rengő nyárfák azon a területen. És mindig ugyanarra területre megyek október 23-án, akkor van a vadászat ideje, és erre esik az esküvünk napja is. És lehajtottam a fejem, és láttam őt, amint a karját felém nyújtotta. És azt gondoltam, ugye nem vesztettem el az eszemet mégsem. Újra ránéztem, és azt gondoltam, miért van ez egy fiatal, láttam magamat, néztem a kezeimet, azt mondtam, Uram, de hiszen van egy felelősségem a világgal szemben, hogy megismertessem velük a te üzenetedet, mi történt velem. És újra ránéztem, és eltűnt a látvány. Felvettem a puskámat, a vállamra tettem, és arra gondoltam, talán te vagy az, aki tudatja velem, hogy nem vagyok otthon, ilyenkor este ez összetöri a szívét a feleségemnek. És azt mondtam, ó Istenem, én tudom, hogy itt vagy, nincs semmi kétségem a felül, hogy itt vagy, és minden szavadat elhiszem. Te vagy az, aki felragyogtatta a napot, te vagy az, aki mindezt megteszed, te vagy a teremtő, én annyira tétovázom, félek, és mindig arra gondolok, hogy valami rosszat teszek. Kérlek téged, vedd le a terhet a szívemről. Nem tudok többet valani, 5 éve ezt teszem, hozzád kiáltok, mit vétettem, mondd meg nekem. És visszamentem újra arra a helyre, ahol előzőleg álltam, és ott megálltam ott néhány pillanatra, megköszönve az Úrnak a feleségemet és a szép időket, amelyeket azokban az években átéltünk, a gyermekekkel együtt. Ezt mindig megszoktam tenni október 23-án, és nekitámaszkodtam ennek a fatörzsnek, és hirtelen hallottam, hogy valami leesik a falevelekre. A levelek szárazak lettek már, vagy szárazak voltak. Körülbelül 300-400 métert mentem, és hirtelen láttam, hogy a szememből kifolyik a víz, és a földre esik a levelekre. Azt mondtam, ó Istenem, micsoda egy kudarc vagyok. És ott álltam ebben az állapotban, mégiscsak bíztam benned, és könyörgöm, hogy légy kegyelmes irántam. Nem vagyok méltó arra, hogy kegyelmet kérek, vagy irgalmasságot nyerjek. Elszürkülök, és mennem kell. És lehet, hogy az emberek őrültségnek tartják, de én ott megálltam, megtalálom Istent. Ez a valóság. Ez ugyanolyan valóság, mint amilyen az, hogy itt vagytok, és még annál is több, mert ott az van, hogy egyedül vagytok ő vele, és beszélhettek hozzá, és ő is beszélhet hozzátok, és akkor zajt hallottam a sűrűben. És egy piros ing volt rajtam, olyan, amilyen vadászatra szoktak hordani, meg egy veszten kalap is, és jött egy ősz anya a két kicsinyével, amelyek már ugye szép nagyok voltak. És ott álltak, és rám bámultak, megbámultak engem. Nagyon közel voltak, és ott voltak mind a hárman. És valami azt mondta nekem, egyet Evans testvérnek, egyet Welch testvérnek, és egyet a metodista prédikátornak. És Isten az Úr az, aki így előbe adta neked. Nem tudnak elmenekülni, ez egyáltalán nem volt lehetséges. Itt volt nálam a puska, ez szóba sem jöhetett. Még mielőtt megfordultak volna, már lelőttem volna őket. A kezembe lettek adva, és azt gondoltam, itt van 3 darab, könnyen meghavatom őket. Olyan könnyű lenne, és akkor onnan hazamehetnék, és visszamehetnék ugye a hegyekből. és a vadász az ősznő rám nézett, nagyon nyugodtan, úgy 15 méternyire tőlem, az ősz anya. Nem tudom, hogy jártok-e vadászni, vagy sem, de tudjátok, ilyenkor úgy van, hogy toporzékolnak a vadak a lábukkal. Aztán rám néztek. Azt gondoltam, na tessék, ha leveszem a puskámat, akkor végük van azonnal. És akkor hirtelen azt gondoltam, hát nem megígértem Istennek, hogy nem lövök több vadat senkinek, vagy senki helyett. Megígértem Istennek, hogy többé nem csinálok ilyet, és nem is csinálom többé. És ha megígértetek valamit Istennek, akkor ő elvárja, hogy betartsátok. A kezembe lettek adva, de úgy volt, hogy én is egy fogadalmat tettem Istennek, és azt mondtam, te őzanya, fogd a fiaidat, és menjetek az erdőbe vissza, legyetek boldogok, mert én is boldog akar lenni. Nos, az én kezembe lettetek adva, de nem foglak megölni benneteket, és ők még sokkal közelebb jöttek, és egyenesen nem néztek. Szokatlan volt nagyon, én pedig ott voltam a piros ingemben, a fegyveremmel, és még közelebb jöttek, a kezemből etethettem volna őket, és szaglászkodtak egy kicsit, aztán megint mentek egy kicsit, tovább megálltak, visszajöttek, és valami megint azt mondja, de hiszen mégiscsak a kezedbe lettek adva, a te kezedbe lettek adva, az Úr adta őket a kezedbe, de én megfogadtam az Úrnak, egy fogadalmat tettem, hogy nem teszem meg. Tudjátok, ennél fogva Dávidra gondoltam. Neki volt egyszer egy hasonló próbatétele, amint tudjátok, házat akart építeni az Úrnak. Aztán, amikor megölhette volna Saul királyt, és azt mondta, Istenem, ne engedd meg, hogy ilyesmit tegyek. A körülötte lévők azt mondták, hogy a kezébe lett adva, és azt mondtam, nem ősz anya, én megígértem Istennek, hogy nem teszem meg, fogd a fiaidat, és menj el innen. Nem foglak bántani téged, és nem fogom bántani őket sem. És megint visszajöttek, egészen közel. Én ott álltam, még mindig azt gondoltam magamban, mi legyen ez? Valami furcsaság, tudjátok, hogy én egy természet szerető ember vagyok. Megfigyelem Istent a természetben, a napfelkét, a naplementét, az életet, és amikor a természet meghal, a fákat, amikor a levelek lehullanak a fákról, és így tovább, ahogy jó mondja, rejts el engem a sírban, és így tovább, amíg újra elő nem jövök. A netkívágy a gyökereken keresztül, aztán visszajön, és az élet, és van, mint a halál, a temetés, a feltámadás, és újra egészen közel jöttek, aztán megfordultak, és elmentek. Aztán, és én meg ott álltam, és jó szemjútottam. És amikor elmentek, és a nap a hátamra sütött, a hang újra megszólalt. Te megemlékeztél a nekem tett ígéredről. Azt mondtam, igen, Uram, nem látlak, de tudom, hogy te vagy az, aki itt van. Igen, hallom a hangodat, bár nem látlak, tudom, hogy itt vagy. És ő megint azt mondja, te megemlékeztél a te ígéretedről, a te fogalmadról. Én is megemlékszem az én ígéretemre. Soha nem hagylak el téged, soha nem foglak elmulasztani téged. Ó, azóta úgy érzem, mintha átalakultam volna. Leszálltam a hegyről, egész délután látomás után láttam magam előtt, és lejöttem attól a pillanattól kezdve, minden teljesen más lett, minden, mintha egy terhet levettek volna rólam. Amint tudjátok, amikor rám lett bízva a szolgálat, és tudjátok, minden baktériumos betegséget, ami egy embernek volt, láthattam a kezem hátterén. Egyszer Kaliforniában voltam a Malicki családdal, és ez a nő kapott valamit a lábszárára. Megdagadtak a lábszárai, én pedig azt mondtam, látod a rezgést a kezemen, látod, mi történik a lábaddal, és ez a testvér figyelemmel tartotta. Azt kérdezte, Branham testvér, hogyan csinálod? És azt mondta, én egyáltalán nem csinálok semmit, csak figyelem, hogy Isten hogyan csinálja. És azt mondtam, itt ül a feleségem, és azt mondtam, feleségem, kérlek, add a kezedet, és tedd az enyémbe. És ránéztem a kezemre, feltűnt egy daganat. Mondtam, figyelj, drágám, neked van egy tumorszerű daganatod, és ez egy női tumor. És azt mondtam, ember, miért nem teszed le a kezed, és teszed vissza? És valóban visszatette a kezét, és a daganat újra megjelent a kezem hátulján. Aztán elmentünk az orvoshoz, egy jó barátunkhoz, aki azt mondta, nem, semmi tumorszerűséget nem látok. Amint tudjátok, 3-4 évente, amikor a tengeren túlra megyek, elmegyek egy teljes kivizsgálásra, és a feleségemet is magammal viszem, hogy ő is kivizsgáltassa magát. Tudjátok, úgy van, hogy mindenben az igazat kell mondanatok, és pedig a szintiszta igazat, és már kifejezésre juttattam előttetek, hogy mennyire szeretem a feleségemet, és mégis figyelemmel kell kísérnetek ezeket a dolgokat, amennyi atya, akit tanul, tudja, hogy ez igaz. Hiszen ti is tudjátok, otthon van ez, meg az, meg amaz is, meg még valami más, és szegényként átesik a változó koron, és különösen az utóbbi néhány években. És tudjátok, nem is olyan régen, amikor akkor megint együtt voltunk a vizsgálaton, akkor az orvos a bal patefészként talált egy jónyi nagyságú daganatot. És azt mondta, figyelj, Brenem testvér, legkésőbb 3 hónap múlva újra meg kell vizsgálnom. Ha megnagyobbodik, akkor műtétre lesz szükség. És ezt az egészet megelőzte az, hogy egy nap hazajöttem, valamit csinálni akartam, és ő megkérdezte tőlem, el tudsz-e jönni velem a városba? De azt mondtam, drágám, most nem. Erő, mit fogunk csinálni Bekivel, és így tovább. Azt mondtam, nézd, drágám, jelenleg van, vagy pillanatnyilag nem tudom. És valami volt a beszélgetésben, annyira ideges volt, alig tudta magát összeszedni. És annak ellenére, hogy olyan későn értem haza, éjfélig vagy hajnalig egy óráig végig ott voltak az emberek. És mondott nekem valami csípőset hozzám, amit nem kellett volna mondani. Azt mondta, Bill, te még mindig el vagy menve, és nekem mindig egyedül kell vigyázom a gyerekekre. Soha nem vagy itt, hogy döntéseket hoz. Vagy elmész, vagy itt, vagy ebben a külön szobában, és becsapta az ajtót. Én meg azt gondoltam magam, ó, szegénykém, annyira sajnálom, és a hang megszólalt, olvasd el neki a 4. Mózes 12. fejezetét. Ebben van leírva, ahogy Miriam megdorgálta Mózest, amiért elvette az etiópiai asszony, és azt mondta, jobb lett volna, ha apád leköpi az arcodat. És visszamentem, azt mondtam, drágám, valami rosszat mondtál. És elkezdett sírni. Azt mondtam, valami rosszat mondtam, és tettél, és Isten megengedi, hogy megfizess érte. Nem kellett volna ezt tenned, még ha olyan ideges is vagy, nem kellett volna ezt megtenned. És azt mondja Bill, én egyszerűen annyira szét vagyok zúzódva, annyira ideges vagyok, és tudtam, hogy nincs olyan állapotban, hogy elvisel vagy belássa. Aztán semmi más nem mondtam többet neki. És rögtön azután jött a daganat. Aztán az elmúlt évben ez a daganat egy narancs méretűre nőtt meg. És az orvos azt mondja, ne várjon tovább, minél előbb meg kell műteni a dolgot. És akkor mit fogsz csinálni? Azt mondtam, doktor úr, mi hiszünk Istenben, és újra imádkoztunk. És azt mondtam, Uram Istenem, segíts meg minket ebben a helyzetben. És ez a daganat egyre csak nőtt és nőtt. És amikor elmentünk Tucsonba, és ez az orvosunk akkor írt egy jelentést az orvosnak Tucsonba, egy úgy átutalást. A daganat rossz indulatúvá vált közben, és már most akkora, mint egy grepűit. Egy haladéktalanul és haladéktalanul ki kellett vágni. Ki kellett volna vágni, és ő még mindig halogatni akart, és azt mondta, imádkozzunk csak, sírtunk, imádkoztunk, és mindent megtettünk. És tegnap elment az orvoshoz, az utolsó ellenőrzésre, a műtét előtt, és azt mondtam neki, figyelj, ezt mégis ki kell venni, ki kell vágni, a hitünk egyszerűen nem elég, menj el oda. És ő azt mondta nekem, ne hívj fel engem addig, amíg nem volt vége az összejövetelnek, és Jack testvér nem adja meg neked a lehetőséget, hogy felhívj. Akkor majd elmondom, amit az orvos mondott nekem. És mielőtt tegnap előtt elmentem volna otthonról, mindannyian letérdeltünk a gyerekeinkkel együtt, letérdeltünk a szobában, mielőtt elindultunk volna otthonról. Akár a tengeren túlra megyek, akárhova ezt teszem, azt mondom, Uram Jézusom, viseld gondját a családomnak, segítsd meg őket, tarts meg minket, hogy újra találkozhassunk. Tudjátok, a gyerekek sírnak, és így tovább, és nagyon gyakran megfenyegettek azzal, hogy le fognak lőni. táviratokat küldtek, leveleket írtak, ha elmész oda, le fognak lőni. Én jártam olyan katolikus országokban, amelyekben radikálisok vannak, különösen Mexikóban. Bejelentették, ma este te jössz sorba, te leszel sorba, és így tovább. És lehet, hogy egyszer elkapnak, én nem tudom. De nekem van valaki, aki gondoskodik rólam, ha ez megtörténne. Nos, aztán, amikor tegnap előtt egyedül elmentem otthonról, bementem a szobámba, két napig voltam ott, és senki sem volt a házban. Azt mondtam, mennyi atyám, kérlek, légy irgalmas irán hozzám, most elmegyek Shreveportba, hogy segítsem az országodat, bármit megteszek. És hányszor letérdeltünk itt ebben a szobában, együtt imádkoztunk, és ma egyedül vagyok itt. A feleségem nincs már itt, és holnap műtét vár rá. Nem tudom, hogyan fejezzem be itt az összejövetelt, hiszen neki be kell menni a kórházba a daganattal, és azt ki kell onnan vágni. Majd azt mondtam, Uram, könyörögtem hozzád, hogy tényleg valami rosszat mondod, és annyira feldúlt volt. Majd azt is mondtam, Uram, ő soha nem panaszkodott, és nem mondta, hogy ne menj el az összejövetelekre. Mindig készen létben és tisztán tartotta a ruháimat, és minden rendben volt. És azt mondtam, menj, tedd, amit tudsz, én pedig így segítek az Úrnak. Tovább azt mondtam, Uram, légy vele, ne rúd fel neki, segíts neki, és ha át kell menni ezen az operáción, segíts meg benne. Nem akarom elveszíteni, elvégre itt vannak a gyerekek. Légy kegyelmes irántam, légy irgalmas hozzá, én szeretem őt, és imádkozom, segíts meg őt. És miközben imádkoztam, hallottam a hangot, állj fel. És akkor tovább akartam imádkozni, de nem tudtam. Másodszor is megszólalt a hang, állj fel! És megálltam, felálltam, és felnéztem. Tudjátok, már sokszor elmondtam nektek, nem az a kép, ahogy az egyik festő készítette, hanem ahogy egy másik, ahogy Hoffmann rajzolta. Körülbelül így vázolható a kinézete. És én ránéztem erre a képre, és azt mondja, állj fel. Felálltam, és ott ugyanaz a hang beszélt, amely szólt hozzám ott is, és mindig ugyanaz a hang. Azt mondtam, Uram Istenem, szólni akarsz a te szolgádhoz, és ő azt mondja, mondd ki az ígét, és a daganat nem létezik többé. Ott álltam egy darabig, hogy magamhoz térjek, hiszen tudjátok, mit jelent, amikor ilyen dolgok történnek. Először is magatokhoz kell térnetek. És azt mondtam, én kijelentem az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy ez a daganat most múljon el tőle, és még a nyomát sem fogják megtalálni az orvosok. Istenem, az ég és föld teremtője, te, aki lecsillapítottad a viharokat, a tenger hullámait, ég és föld teremtője, én szeretlek téged, én hiszem, hogy most közeledik az óra, amikor ezek a dolgok meg fognak történni, és amikor olyan teremtő dolgok fognak történni, mint mikor mókusok létrehozása. És azt mondtam, amennyiben az ördög bevonult ebbe a viharban, hiszen tudjátok, hogy Isten teremtette meg a szelet, de a viharban az ördög van, Isten teremtette a vizet, de a sátán van a hullámon. Ezt egyszerűen fel kell ismernetek. És azt mondtam, most már megtörtént, és legyen úgy, hogy ne találják meg. És teljes bizonyossággal kimentem, elmondtam a fiamnak és a menyemnek, hogy mi történt. Ő még mindig nem tudott róla, nem tudta, nem mondtam el neki semmit. És akkor az összevedő után felhívtam, és azt mondta, figyelj, Billy, valamit el kell mondanom én neked. Mielőtt beszélnél, el kell mondanom, hogy az orvos meg akart műteni, és akkor megkérdezte, hol van a daganat egyáltalán, és a daganatnak még nyoma sem volt. Az orvos azt mondja, azt akarja mondani, hogy a daganat eltűnt. Azt mondta, egyáltalán nem mondtam semmit, nézze meg önmaga, és a daganat nem volt megtalálható, és azt kellett mondani a Brenham asszony, legyen biztos benne, hogy a daganatnak még nyoma sincs, egyáltalán nincs ott. Még ma van a hálaadás napja. Hála legyen Istenek Jézus Krisztus ajándékáért, akivel megajándékozott bennünket, aki tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Ez az igazság. Én nem hiszek az eskütételben, de a Biblia előttem, és Isten az élők is holtak bírája, és ez az abszolút igazság. Ez a háladás napja. Aztán, amikor hazatérek, látjátok, nem kellett megszakítanom az összejöveteleket, hanem be tudtam tartani az ígéreteimet, és nem kell aggódnom a gyerekek miatt sem. A feleségem nincs a kórházban, hanem haza fog jönni. Látjátok, kimondtam, és így történt. Azt mondtam, még a nyomát sem fogják megtalálni. És a legjobb orvos ott Tucsonban, Arizonában néhány napja még akkora volt, mint egy grafit a daganat, és most már a nyomát sem találja. És azt mondta, Branham asszony, nyoma sincs az egésznek. Ó, micsoda háladást kell Istennek adnunk. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ez a fázis egy napon működésbe fog lépni. Hála legyen Istennek. Akkor még ez a kór sem létezik többé. És mi átváltozunk, és újra fiatalok leszünk. És hasonlóvá válunk ő hozzá. Ó, milyen hálásak vagyunk, hogy megkaptuk a megváltást és a Szent Szellem ajándékát. Barátaim, a hálaadás napjáról beszélünk, arra vagyunk útalással. Nekünk kellene a leghálásabb embereknek lennünk a Földön. Milyen jelei és szabadulásnak, milyen jelei a szabadulás történtek, az gyógyulás jelei, jelek, csodák és jelek történtek, az abszolút bizonyosság, ugyanaz az Isten, ugyanaz a tűzoszlop, ugyanaz az Isten angyala, ugyanaz a Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké. Látjátok-e? Felismeritek-e? És ezért történik ugyanaz a dolog. A lelkünk szilárdan lehorkoncott és biztos. Legyen, hogy Isten az ég és föld ura megáldjon benneteket, hadd hajtsuk le a fejünket. Ó Istenem, annyira hálás vagyok, hogy nem tudom kifejezésre juttatni szavakban. Ó, ahogy az ének elhangzott ezelőtt, hogy adjunk hálát te neked, és hogy örüljünk a bizonyságtételeknek, amelyeket hallottunk. Te vagy az, aki ezt megtette. Ezek a dolgok igazak, és mi köszönetet mondunk neked érte. Nem lenne okom bármit is mondani, ha csak nem történt volna meg valóban. Teljes szívemből kérlek, Istenem. És amikor látom, hogy mindezek a testvéreim és a testvérnök a Krisztus kötelékében velem együtt örülnek, és megköszönik neked, hogy társam megmenekült, magasztalja mindenki Isten, dicsérje a természet Isten, dicsérjék az angyalok Isten, dicsérjen téged a te néped, minden élőlény dicsérje az Urat, mennyei Atyám, hűséges Istenem, fiatal korom óta megismerhettem a te kegyelmedet. Ebben a kiváltságban lett részem. Itt ül előttünk valaki, aki a kerekes székben ül. Uram, te vagy üdvösségünk Istene, lelkünk megváltója. Te vagy az, aki meggyógyítasz minden betegséget és minden szenvedést. Uram, és ha csak egy, kettő vagy három lenne itt, ó, bár lenne, hogy a te alázatos szolgád újra lássa azt, amit már elég sokszor látott. Tégy te tanúvallomást, te a nagy Jehova Jire. Te már előkészítetted nevezetesen az áldozatot a megmentésre és a gyógyulásra. Uram, köszönöm neked ezt. Uram, te ma is ugyanolyan mindenható vagy, mint mindig is voltál, minden élményben, amelyel megajándékoztál. Tömegek és emberek ezrei voltak tanúi ennek. És te vagy a nagy és csodálatos Isten, és nem csak ez, hanem te jelen vagy itt a te gyógyító erőddel. Jöjj most le mindenkire, és legyen ez az áldás egy hálaadás napja, egy olyan nap, amelyen a te hatalmad megmutatkozik. Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Miközben ti emberek most itt ültök, tegyétek egymásra a kezeteket, és imádkozzatok egymásért. Legyetek egyesülve a hit egységében, Isten jelenlétében. Isten fog ítélkezni felettem, hogy igazat mondtam-e vagy sem. Ne feledjetek, mindannyiótoknak megvan az a kiváltsága. Vajon kudarcot vallott-e valaha is? Mondtam-e valaha olyasmit, ami nem történt volna meg, ahogy Sámuel mondta annak idején, amikor Saul királyt akarták? Azt mondta, mondtam-e valaha nektek olyasmit, ami nem történt volna meg? Koldultam én valamikor is pénzt tőletek? Sámuel mindig igaz, de mi mégis egy földi királyt akarunk. Annak ellenére, hogy Isten volt a király. Én azt mondom nektek, és ez magnóra van véve. Láttatok-e valaha is Isten ajándékát, hogy kudarcot vallott volna, amiről ma reggel olvastunk? Történt-e valaha olyan, elhibázta volna a célt? A gyülekezet tudja, a tudomány tudja, Isten megismertette, kinyilatkoztatta, megerősítette és megengedte, hogy az ő kenete ránk szálljon. Most egymásra tettétek a kezeteket. Ó, Istenem, ég is föld teremtője, aki a viharokhoz szóltál, aki ugyanaz vagy mi szemtanúi voltunk, amikor ezeket a dolgokat megtetted, véghez vitte, köszönjük neked, és az én szívemben és az övékben lévő hittel most elfogadjuk a gyógyulást a Jézus Krisztus nevében.